Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a példabeszédek 22-es fejezetéből a 6-os verssel. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai jájítaton is folytatjuk a Királyok második könyvét. A soron következő fejezetből, a 2 Királyok 12-esnél járunk. A mai jájítaton csak az első 4 verset fogom olvasni. Tehát Királyok második könyve 12-es fejezet, 1-től a 4-es versig olvasom. Jóás 7 éves korában lett király. Jéhú 7. évében kezdett uralkodni Jóás, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Cibiá volt, Beérsebából származott. Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek tartott az Úr, mivel erre tanította Jójádá főpap. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép még áldozott, és tömjénezett az áldozóhalmokon. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ott hagytuk abba a múlt héten, hogy Ataljá királynő, a gonosz királynő, aki nagymamaként úgy jutott hatalomra, hogy fia halála után az összes unokáját megölette, hogy ő legyen a király, ne legyen konkurencia, egy rettenetes gonosz nő, végül is ugye őt megölik, és az elrejtett kis királyfi Jóás lesz a király. Emlékszünk rá, hogy a nagy öldöklésből ő volt az egyetlen, akit meg tudtak menteni. 1 éves volt, amikor megmentették, kimentették az öldöklésből, elrejtették Ataljá elől. 6 évig Jójádá főpap nevelte, ő nála volt elrejtve, és utána őt ugye kivezette a testőrség elé, a nép elé, és királlyá koronázták. 7 évesen kerül trónra ez a mondjuk ki kisfiú, de 40 éven keresztül uralkodik, és azt cselekszi, amit Isten helyesnek tart, és megjegyzi a Biblia, hogy mert erre tanította Jójádá főpap. Nézzük a mai üzenetet. Az első pontunk, testvérek, hogy nincsenek véletlenek. Abban a nagy öldöklésben milyen gonosz idő lehetett, hogy egy ilyen gonosz nagymama Ataljá a saját unokája ellen fordul, hogy övé legyen a hatalom. Ilyen gonosz időben is Isten cselekedete meglátszik. Egyetlen egy királyfi megmenekül az öldöklésből, életben marad és király lett. Isten ki tudja menteni még az oroszlán szájából is az övéit. És milyen különös dolog, különös igazsága a bibliai történeteknek, hogy többször előfordul a Szentírásban, hogy megmenekül az, akit halálra szánnak, és akinek a halálára senki nem számít, az pedig elszólítatik. Megmenekül Jóás, és Isten kegyelméből ő lesz a király. A második pontunk, hogy nézzétek a körülményeit. Ugye rejtegetni kellett Ataljá elől, 6 éven keresztül a főpapnál rejtegették, és ez alatt a 6 év alatt ugye a kisfiút tanítgatta a főpap Isten dolgaira. Elgondolkodtató ez a körülmény, hogyha ott marad a családjában, ha nincs ez az öldöklés, ha Ataljá nem ilyen gonosz és nem fordul a saját unokái ellen, akkor Júda királyi háza, ahol ugye Áháb rokonságába kerültek, az izraeli gonosz király rokonságába, elgondolkodtató, hogyha nem lett volna öldöklés, valószínűleg a családjában való felnevelkedése esetén nem tanították volna Jóást az Úrnak az útjára. Hát Isten még a rosszból is jót tud kihozni. Emlékezzünk meg arról az ígéről, a Róma 8.28-ban az van, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra szolgál. Különös ige, különös gondolat, de sokszor Isten ezt beteljesíti, hogy ami látszólag emberileg esetleg valami nagyon negatív, nagyon rossz körülmény, abból áldássá tud Isten kegyelme által lenni még a rossz körülmény is. Ugye Ezékiás király imádságában olvassuk azt, hogy bizony javamra vált a nagy keserűség. Sokszor megcselekszi ezt Isten velünk, hogy a nagy keserűségből áldást hoz, és valamit kimunkál a mi javunkra. A harmadik pontunk, hogy Jóás kiemelkedik a korabeli királyok közül, ugye, akik közül nagyon sokan istentelenek, előtte, utána istentelen királyok is vannak, sokasága az istentelen úton járó királyoknak, és megjegyzi az ige, hogy ő azért járt a jó úton, mert erre tanították. És itt egy kicsit megállunk. Megállunk, testvérek, mert a neveléssel kapcsolatban a mai világban nagyon sok ördögi, tetszetős, de ördögi gondolat van elterjedve, és a mai modern szülők sok esetben, hadd mondjam így, ész nélkül és bután nevelik a gyermekeiket. Testvérek, nagyon nagy hatása van a kapott nevelésnek. A modern pszichológia azt mondja, hogy 6 éves korig formálható a nevelésben a gyermeknek a jelleme, lelkisége, és 6 éves korig nagyon sok minden eldől, hogy milyen ember lesz az illetőből. A Biblia sokat beszél a gyermeknevelésről, ugye a példabeszédek 22:6-os versével köszöntöttem a testvéreket, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik is, nem fog eltérni attól. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy Isten igére kell tanítani. Ez az alap. Aztán jó példát kell adni a gyermek elé. Aztán következetesen kell azt nevelni, és kicsi kortól, minél kisebb kortól. Evel szemben a mai korban akkora badarságokat és tetszetős ördögi tanításokat vallanak sokan a modern szülők közül. Hadd mondjak néhányat, ami nem helyes. Ugye sokat lehet hallani ilyen véleményt, hogy majd a gyerek eldönti, ha nagy lesz, hogy akkor kell-e neki a vallás, vagy nem kell, merre akar menni, hogyan. Hát ha nem mondjuk meg neki gyermekségétől, mi a helyes és mi a helytelen, ha megfosztjuk őt az Isten igének a megismerésétől, ugyan hogyan tudna jól dönteni a bűnbe esett ember? Hiszen sötétségben vagyunk lelkileg, így születünk meg Ádám Éva bűnesetének öröksége nyomán, úgyhogy egy nagyon-nagyon bölcstelen, ostoba gondolat az, hogy majd a gyerek eldönti, ha nagy lesz. Aztán hallottam már ilyet, hogy hát ne korlátozzuk a gyermeket, ne állítsunk fel határokat, korlátokat, hanem hadd csinálja mindig, amit akar. Hát testvérek, ez is ördögi gondolat, nagyon-nagyon fontos, hogy a gyermek nevelésében fel legyenek állítva a határok, a korlátok, és meg legyen neki mondva, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Nagyon fontosak a korlátok és a határok. Kell, hogy legyen tanítva a gyermek, mégpedig Isten igének az alapján, hogy mi a helyes és mi a helytelen, meddig mehet el, és mi után az már Isten törvényének az áthágása. Bűnös természetünk szerint nem tudunk különbséget tenni jó és rossz között. Nem tudunk jól dönteni. Rettenetes örökségünk van a bűneset miatt. De van egy etalon. Isten nem véletlenül adta a Bibliát ebbe a világba. Nem véletlenül adja a kezünkbe. Az etalon, a mérték, amihez viszonyíthatsz mindent, az Isten igéje. Ezért kell erre tanítani gyermeket és felnőttet egyaránt. Ezért van az, hogy református egyház hitoktatásában bibliaismeretet tanítunk, mert az Isten igéjében, a történetekben van benne az Isten mértéke, tanítása, gondolata. Ezért tartunk bibliaismeretet, amikor hitoktatásról van szó. Erre kell tanítani a kisgyermekeket is már, a kicsi lelkükbe ezt az ige magot kell vetni, hadd keljen az ki, hadd szökjön szárba, és teremjen majd gyümölcsöt felnőtt korban is. Egyedül az Isten igéje olyan változatlan etalon, olyan mérték, ami nem változik meg, nem módosul erre, arra, amarra, az mindig örök. Ez Isten drága igéje. Változhat a kultúra, változhatnak az emberi gondolatok. Mennyit fejlődött a tudomány, amit a mai tudomány jónak lát, lehet, hogy 20 évvel ezelőtt ugyanarra a tudomány azt mondta, hogy az káros. Állandóan változik minden körülöttünk, de az Isten mértéke az nem változik. Az ugyanaz volt 5000 éve is, ma is ugyanez, és nem is fog soha megváltozni. Az Isten igéje örök. Ehhez viszonyíthatsz mindent te is, ez alapján tudsz tájékozódni, hogy jobbra vagy balra fordulj, mi a helyes, mi a helytelen, mi az Isten előtti. tetszetős, tehát ami tetszik az Úrnak, és mi az, ami nem tetszik Isten szemeinek, ezt kell megtanítani gyermeknek és felnőttnek egyaránt. És van még egy ige itt a 4-es vers, a felolvasott kis ige szakaszból, hogy csak az áldozó halmok nem szűntek meg, a nép még áldozott és töményezett az áldozó halmakon. Hát Júdában is ugyebár vannak áldozó halmok, mint ahogy az északi ország részben a két aranyborjút nem szünteti meg Jéhú, az északi ország rész királya. Itt délen is áldozó halmok vannak, és nem az egyetlen megtartó jeruzsálemi oltáron történik csak áldozat bemutatás, hanem a kor szokásának megfelelően sajnos máshol is. Testvérek, ez arra tanít minket, hogy akár az egyházi életünkbe, akár a saját életünkbe lehetnek olyan helytelen dolgok, amelyek jól néznek ki, nem tűnnek helytelennek, és nagyon masszívak és szívósan bevették magukat az életünkbe. Csak Isten adhat világosságot, hogy melyek ezek, és melyekre kell nemet mondani. Vannak olyan hagyományok, néphagyományok, amelyeket mindenki ismer és ártatlannak tart, pedig helytelenek. Mennyi néphagyományunk babonás, sötét gyökerrel rendelkezik, és mégis sokan tartják. És a mai korban azt vettem észre, hogy a népművelés szakon végzett pedagógusok előszeretettel és gyanútlanul, naívan hozzák vissza azokat a pogány, babonás néphagyományokat, amelyektől őrizkednünk kellene. Isten igéje, ami egyedül életet adhat, megmutathatja az utat, amely világosságot gyújthat bennünk, és Isten az ő igéjén keresztül munkálkodik ebben a világban. Küldi az ő igéjét, és küldi az ő szent lelkét. Arra figyeljünk, amit ő mond. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy gonosz időben is gondoskodtál arról, hogy Júdában legyen egy istenfélő király, és Jóás királynak 40 évet adtál a trónon, és azt cselekedte, amit te helyesnek tartasz. Köszönjük, Úrunk, hogy te valóban ki tudod menteni a tiédet az oroszlán szájából is. Köszönjük azt a csodát, hogy gonosz időben is tudsz olyan vezetőket adni, olyan áldásokat, vezetést, sok minden tanítást adni, amit talán nem is gondolnánk, hogy gonosz időben hangozhat szavad, és lehetnek tőled való emberek. Áldott légy azért, hogy a te népedről minden korban gondoskodsz, és ha nem is látjuk a mi szemeinkkel a te cselekedeteidet, ott vannak történelmünkben a te örökké való gondolataid, cselekedeteid, szabadításod és tetteid. Köszönjük Jézus Krisztust, akit értünk ültél, akiben van a mi megváltásunk, bűneink bocsánata és örök életünk. Köszönjük, hogy tanítasz az ő igéjében minket, még a gyermeknevelésre is. Taníts minket, Urunk, és tisztogasd meg szívünket minden ebben a korban tetszetős, divatos, de ördögi tanítástól és véleménytől. Hadd lássunk tisztán, helyesen a te ígéd által, szent lelked által, és hadd kövessük a helyes utat. Dicsérünk téged, hogy te küldöd ma is ígédet, küldöd lelkedet a mi életünkhöz is, hogy taníts, hogy vezess, hogy a helyes útra tereld a mi lábainkat. Dicsőség legyen neked örökké. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, figyeljünk a hirdetésekre. Hirdetném, hogy csütörtökön, ezen a héten csütörtökön, este 6 órakor Áldozó csütörtök van, ugye a mennybe menetel ünnepe. Ünnepi istentiszteletet tartunk az ajkai templomban, és ez egy közös istentisztelet, hívjuk erre az istentiszteletre nem csak az ajkai testvéreket, hanem a tósoki, a padragi és az öcsi gyülekezet tagjait is, akik el tudnak jönni. Tehát csütörtök este 6 óra áldozó csütörtöki ünnepi istentisztelet, tehát május 13-án csütörtökön 6 órakor az ajkai templomban. Reán következő vasárnapon istentiszteleteket tartunk, 9:30-kor ajkán, 11:30-kor tósokon, délután 2 órakor padrakkúton várjuk szeretettel a testvéreket. A most vasárnapi persely pénzünket így beszéltük meg a presbitériumokkal, a gyöngyösi gyülekezetnek fogjuk felajánlani, tehát így készüljünk a persely pénzzel. A gyöngyösi gyülekezet van anyagilag megszorulva, egy missziói központot hoznak létre, elkészültek valameddig az építkezéssel, most elfogyott a pénzük, úgyhogy adakozzunk örömmel, jó szívvel nekik, tovább fogjuk utalni a most vasárnapi perselypénzt a gyöngyösi gyülekezet számlájára. Az Úr áldja meg a jó szívű adakozókat, legyen mindannyiunk őriző pásztora. Fogadjuk az áldást! Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Áldás békességet!